csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa negyedik enciklikája holnap jelenik meg, és szemléletváltás sürget a világ mai kihívásaival szemben, közölte a Vatikán. A Szentatya júniusban jelentette be, hogy következő enciklikáját a Jézus Szentsége szíve iránti tiszteletnek szenteli. Hozzátette, a dokumentum a korábbi tanításainak összefoglalását képviseli. A latin nyelvű szöveg szokás szerint a kezdőszavakról kapja a címét, a mostani enciklika a Dilexit Nos, vagyis szeretet minket kifejezéssel indul. A Vatican News hírportál előzetes bemutatása szerint az enciklika a világ globális kihívásaira igyekszik reagálni, a háborúk, társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, a korlátok nélküli fogyasztói társadalom, valamint olyan technológiai fejlődés közepette, amely mind az emberi természet alapértékeit gyengíti. A kihívások az egyház küldetését és szerepvállalását is érintik. Ferenc pápa szemléletváltásra szólít fel, sürgetve az emberiséget, hogy fedezze fel újra azt, ami a leglényegesebb, a szívet. Katonai tiszteletadással Kövér László, az országgyűlés elnöke és Szalai Bobrovdicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján délelőtt Budapesten, az országház előtti Kossuth téren. Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünnepi október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Azért jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 56-os forradalom hősei előtt, kezdte ünnepi beszédét Budapesten a kormányfő. Itt vannak velünk, akik egy hónappal ezelőtt megvédték Magyarországot a Dunai árvíztől, mondta Orbán Viktor. A vízügyesek, a katonák, rendőrök, önkéntesek elvégezték a munkát, ez emberfeletti volt. A többi országban 24-en meghaltak az árvízben, és 10 milliárd eurós kár keletkezett. Hazánkban egyetlen ember sem hunyt el, és a károkat minimálisra szorítottuk. 56 őszén azért lépett ki medréből a történelem, mert Magyarország nem tűrhette a szovjet birodalmi elnyomást, tette hozzá. Elmondta, hiába van a hatalom minden fegyvere a kezükben, a magyarok nem tűrik a megaláztatást. Megcsináltuk a világtörténelem legfényesebb szabadságharcát, megtanítottuk, hogy ne bántsd a magyart. Arról beszélt, ma a történelem ismét kilépni készül a medréből. Az európai gazdaság is tüdőlövést kapott, a vállalatok szenvednek, a szankciók bennünket véreztetnek ki. Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójában ringatják magukat. Az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború. A győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése, tette hozzá. Azzal folytatva, annak révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizni Magyarországot. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba és megőrizzük az ország szabadságát, mondta el. Nem hiszünk a világboldogító ideológiákban, csak egyetlen dolgot akarunk, békében élni a Kárpát-medencében, jelentette ki Orbán Viktor. Tudjuk, hogy háborúba akarnak sodorni minket, és megvan a kiszemelt bábkormány, megvan az emberük is, aki ideális jelölt egy bábkormány élére, mondta el a kormányfő. Magyarország és az Egyesült Államok között a kötelékek nem pusztán történelmi eseményekre épülnek, azok kialakításában része van az amerikai magyaroknak, akik gazdagítják az Egyesült Államok kulturális, gazdasági és politikai szövetét, mondta el a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Tóth Tibor a washingtoni magyar nagykövetségen az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Az 1956-os események legnagyobb tanulsága, hogy a szabadságért érdemes küzdeni, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Műegyetemen tartott ünnepi megemlékezésen tegnap. Gulyás Gergely az 56-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, az ország először emlékezik meg úgy 56-ról, hogy már több idő telt el az első szabad választások óta, mint amennyi a forradalomtól a rendszerváltozásig. Azonnali tűzszünetre szólított fel a Közel-Keleten az orosz elnök, amikor az egyiptomi elnökkel folytatott megbeszélést a kazanyi BRICS csúcs találkozón, írja a Magyar Nemzet. Vlagyimir Putyin és Abdel Fattah el-Sisi azonban elsősorban az orosz-ukrán háborút vitatta meg. El-Sisi elnök aláhúzta Egyiptom álláspontját, amely a diplomáciai megoldások és a válságok politikai rendezése mellett száll síkra párbeszéd útján a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a népek erőforrásainak megőrzése mellett. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben fátyol felhős, majd egyre inkább derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 6 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudjuk, milyen eredetű, egy korhatfán a 4 kezdő betű, mint egykor belé karcolt, ki végig érted, harcolt, most újra előtted áll, és válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem, én velem. Ne keresd többé az összefirkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult. Szellett belőle, mi a szóna összenőne tőle, a tél és a nyár, s csak egy válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem. Én velem, úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megüregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem. Már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni. Én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunista diktatúrák áldozatainak internetes forrás alapján a következőkről tájékozódhatunk. Korszellemidézés, a kommunizmus kis szótára, a teljesség igénye nélkül. Államvédelmi hatóság, azaz AVH. A kor jelszava Rákositól származik, ne csak őrizd, gyűlöld. Az AVH 1948. szeptemberében alakult meg, részben titkosan működő politikai rendőrség volt. Jogelődei a PRO, azaz politikai rendészeti osztály és az AVO, Magyar Államrendőrség államvédelmi osztálya voltak 1945 eleje és 1948. szeptembere között. Az AVH hírhet volt kegyetlenségéről és különösen durva módszereiről. Hivatalos célja a kommunista rendszer ellenfeleinek üldözése, illetve a rendszer és vezetőinek védelme volt. A háttérből Rákosi Mátyás által mozgatott szervezet, a kommunista párton belüli hatalmi küzdelmek részese, a politikai leszámolások fő eszköze és végrehajtója is volt egyben. Két AVH-s börtön működött Budapesten, az egyik az Andrássy út 60-ban, az AVH székházában, amelyhez Pince börtön is tartozott, illetve a Belgrád rakpart 5-ös szám alatti épület is rendelkezett Pince börtönnel. Az Andrássy út 60-ban ma a Terrorháza Múzeum található. A beszolgáltatási rendszer fogalma. A megtermelt javakból az államnak be kellett szolgáltatni bizonyos mennyiséget. Aki ezt nem tette, azt közellátás szabotálásáért megbüntették. A béke kölcsön. Az 1950-es években Magyarországon bevezetett sajátos megtakarítási forma. Lényege, hogy az állam elvárta minden dolgozó állampolgártól, hogy évente nagyjából az egyhavi fizetésének megfelelő összegért békekölcsönt jegyezzen, ezáltal segítse az államot a békért folyó küzdelemben, idézőjelben. A békekölcsönért nem kamat járt, hanem sorsoláson húzták ki a nyerteseket, akik kisebb-nagyobb nyereményben részesülhettek, esetleg a kötvény névértékét kapták vissza. A békekölcsön, bár egy megtakarítási forma volt, a kötelező jellege miatt egyfajta bújtatott adóként működött, célja az úgynevezett szocialista tőkefelhalmozás volt, hogy legyen az államnak pénze az újjáépítésre, valamint a nehézipar és a hadsereg erőltetett fejlesztésére. A csengőfrász. A közgondolkodásba az 1950-es években került be a csengőfrász fogalma. Ez alatt azt az eljárást lehetett sejteni, amikor az AVH emberei többnyire az éleple alatt becsöngettek, majd berontottak a kiszemelt lakásába, és elhurcolták az áldozatot. A ház előtt többnyire egy fekete, Pobjera típusú autó várakozott a kiszemeltre. Sztálintól származik a következő mondat. Kiválasztani az áldozatot, gondosan felkészülni a reámérendő csapásra, könyörtelenül kielégíteni a bosszú szomjat, majd lefeküdni, aludni. Nincs ennél édesebb a világon. Andrássy út 60, a borzalmak háza, mert így is hívták akkoriban. Az épület a diktatúra legkegyetlenebb szintere, fogalom volt a kommunizmus évei alatt, amitől az idősek még ma is összerezzennek. Ma a Terrorháza Múzeum működik benne, amely a 20. századi diktatúrák áldozatainak állít méltó emléket, és bemutatja, hogy mit jelentett honfitársainknak azokban az időkben élni. A három emeletes neoreneszánsz épület 1880-ban Feszti Adolf tervei alapján eredetileg polgári lakóháznak épült. 1937-ben új lakók béreltek helyiségeket a házban, a magyar nemzeti szocialista mozgalom Szálasi féle szárnya. Bár a Horthy rendszer bebörtönözte Szálasit, hívei 1940-ben történt szabadulásáig is zavartalanul tartották gyűléseiket az Andrássy úti villában, amely 1940 után lett főhadiszállásuk, és Szálasitól a Hűségháza nevet kapta. 1944 őszén a sikertelen kiugrási kísérlet után a nyilasok vették át az uralmat Magyarországon. A Hűségháza ekkor már begyűjtőhelyként és börtönként is működött, itt tartották fogva és kínozták az ellenállókat és az ellenségnek kikiáltott áldozatokat. A politikai rendőrség vezetője, Péter Gábor, kifejezetten ezt a házat kérte a szervezet főhadiszállásának. A későbbi AVO és AVH emberei bővítési munkálatokba kezdtek, hogy az egyre növekvő számú fogvatartottat el tudják helyezni. A környező épületek alatti pincéket is birtokba véve pincebörtön labirintust alakítottak ki az Andrássy út 60-ban. A kommunista rendszer ellenségeinek kikiáltott embereket itt kínozták halálra, kergették az öngyilkosságba, vagy csikartak ki belőlük vallomásokat a legkegyetlenebb módszerekkel. Az egykor hűségháza, majd AVH székház 1956-ig szolgált az állami terror központjaként. Az épületben 2002-ben nyitotta meg kapuit a Terrorháza Múzeum. A megnyitáskor magyarok százezrei gyűltek össze az épület előtt. Létrejött a közös emlékezés helye, az a kiállítás és közösségi tér, amely friss levegőként érte a magyar történelmi emlékezet sebeit. A kitelepítés. A kommunista Rákosi rendszerben a politikailag veszélyesnek minősített rétegek eltávolításának egyik módja a kitelepítés volt. Ez a lakosok vagyonának elkobzását, azok kényszerlakhelyre történő átköltöztetését és általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A kitelepítések többségét 1948 és 53 között hajtották végre. Az összes kitelepítés közvetlenül mintegy 300 ezer embert érinthetett, közvetetten pedig azok, akik a hivatalos kitelepítést elkerülendő, például a budai kerületekből vagy a megyeszékhelyek belvárosaiból mindenüket hátrahagyva önként költöztek el elhagyatott falusi házakba több mint 500 000. A kitelepítésnek különféle jogi fokozatai, formái és elnevezései voltak. 1. A rendőri felügyelet aláhelyezés. 2. A deportálás. A családok áttelepítését a hortobágyi zárt kényszermunkatáborokba, mely elsősorban a jugoszláv határ környékének lakosságát érintette. És az internálás, a veszélyes személyek elhurcolását a recski és hasonló munkatáborokba. Kitelepítési helyszínek a Hortobágyon, illetve közvetlen környékén voltak. A koncepciós per fogalma. A koncepciós perek, más néven kirakat perek előre megtervezett, általában politikai koncepció szerint zajlottak le. A koncepciós perek egyik típusa a konstruált per, amikor a vád hamis bizonyítékokon alapul. Másik fajtája a tendenciózus per, amely esetben jogszabály vagy törvénysértés történik, de általában a jogszabály kiforgatásával vagy amorális jogszabályok alkalmazásával. A munkásőrség. A munkásőrséget a Levert 1956-os forradalom után az MSZMP ideiglenes intéző bizottsága hozta létre 1957-ben a februári határozatként ismerté vált döntésével. Korabeli meghatározással élve párthadseregként működött, közvetlenül az MSZMP alárendeltségében, mint fegyveres testület. A kezdeti 20 ezer tagból lassanként 60 ezer fős testület lett. Habár soha nem vetették be, jelentős szerepe volt a puha diktatúra fenntartásában, a belső ellenség felkutatásában. Az önkritika gyakorlása, mint fogalom. Az egyik legfontosabb proletár erény volt. A sztálinista rendszerben a különböző vádakkal illetett párttagoknak nyilvános önkritikát kellett gyakorolniuk, mely során kötelezően elismerték a vádak jogosságát. Az önkritika gyakorlása lényegében a sztálinizmus rituáléjává vált, Sztálin tévedhetetlenségének kinyilvánítását szolgálta. Az önkritikára kényszerítést gyakran követte a megvádolt személy koncepciós perbefogása, illetve fizikai megsemmisítése. A padlássöprés. Így nevezték azt a módszert, amikor a termelőktől elkobozták a következő évi vetőmagot. Volt, hogy nem csak a termést, hanem a házi állatokat is kisajátították, és még azok fényképeit is elvitték, hogy a tulajdonos ne tudja bizonyítani, hogy az övé volt. Előfordult, hogy kirángatták az emberek alól a párnahúzatot és a lepedőt is. A pobjeda. A pobjeda szovjet autótípus, melyet 1946 és 58 között gyártott a Gorki autógyár. A magyar utakon is látható volt, amelyet taxiként, illetve az AVH-nál is gyakran alkalmaztak. Egy fekete pobjeda láttán mindenki összerezzent. Ezeknek a fogalmaknak ismerete a mai fiatalság számára idegen, de azok számára újszerű, akik olyan korszakban születtek, amikor ezekről nyíltan beszélni nem lehetett. Lénárd Ödön piarista szerzetes 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, Vácott. Lénárd Ödön 1911-ben született Budapesten. Középiskoláit a budapesti piaristáknál végezte, majd 1926-ban belépett a rendbe, írja a Magyar Kurír. 1936-ban szentelték pappá, utána Szegeden tanított. A háború alatt rendfőnöki utasításra másfél tucat kispapot rejtegetett a nyilasok elől. 1945 után az Akció Katolika kikérte a piarista rendtől országos kulturális titkárnak. 1948-ban Mindszenty József bíboros herceg prímással az élén ő vezette a Katolikus Szülők Országos Szövetsége keretén belül az iskolák államosítása elleni mozgalmat, amiért a kommunista rendszer 6 évi börtönre ítélte. Mint visszaemlékezéseiből kiderül, letartóztatását a kommunisták egyben eszköznek szánták magasabb célok elérésére, nevezetesen, hogy a herceg prímást rábírják valamiféle megegyezésre. Lénárd Ödönt szabadulása után 1961-ben államellenes összeesküvésért 3 év, majd 1966-ban ugyanezért 19 év börtönre ítélték. Összesen 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, 1977-ben szabadult, a papok közül utolsóként, 6. pápa személyes közbenjárására. A Vatikánba látogató Kádár János, az MSZNP főtitkára büszkén újságolta, hogy Magyarországon teljes mértékben megvalósult a vallásszabadság, amit az is bizonyít, hogy egyetlen pap sincs már börtönben. A pápa viszont közölte a párt főtitkárral, tudomása van arról, hogy Lénárd Ödön piarista szerzetes még mindig börtönben van. A leforrázott Kádár erre telefonon azonnal utasította az illetékes hazai szerveket Ödön atya szabadon bocsátása érdekében. A hitét a legnehezebb, legkilátástalanabbnak látszó időkben is mindvégig hűségesen vállaló szerzetes hamarosan végleg elhagyhatta börtönét. 1991. május 27-én a legfelsőbb bíróság Lénárd Ödönt ártatlannak, a korábbi ítéleteket semmisnek nyilvánította. Az utolsó szó jogán a szocialista rendszerben leghosszabb börtönbüntetés szenvedett pap, szerzetes elmondta, hogy a keresztények nem akarnak bosszút, elégtételt, visszavágást, ítéletet. Így fogalmazott. Az ítélet Istennél van, és hisszük, hogy ott van a kegyelem is. Mert arra, a maguk módján mindig rászorulnak az üldözők is, nem csak az üldözöttek. Ödön atya haláláig a kismarosi ciszterci nővérek lelkipásztora volt. Lénárd Ödön költőként, íróként is jelentős életművet hagyott hátra. Több kötete jelent meg. 2001-ben a Szent István Társulat adta ki Kiskirály című misztérium játékát, amelyben egy középkori legenda nyomán írta meg rendkívül küzdelmes életének fontosabb állomásait. Lénárd Ödönről egy újabb forrásból: a Mindszenty per előzményeként rendezik meg ellen az első koncepciós eljárást. Izgatás miatt 5 évet ül Rákosi égbörtöneiben. Illegális lelkipásztori szolgálata miatt Kádárék is elítélik, a 61-es keresztény ellenes kampány során. 2 év múlva ismét szabadul és folytatja hivatását. 1966-ban államellenes összeesküvés miatt állítják bíróság elé, az ítélet ekkor 12 évre szól. 6. pápa nyomására 1/2 évvel szabadulás előtt kiengedik, és az ország elhagyására akarják kényszeríteni. Ő azonban marad, és nem adja fel küldetését. 7000 nap a kommunisták börtönében. Lénárd Ödön az utolsó fogoly. Lénár Dödön verse. Hiszek egy. Ő vigyorogva a szemembe röhögött, néz ki az ablakon a rácsok között, mutas rá bármelyik járókelőre, s ma holnap itt szárad előtted a bőre, mert lefogatom, s tanúkat állítok, míg nem egy kötélen kalimpálni fog, mert én vagyok az úr, s nem az a vén ott fenn. S én csöndesen mondtam, hiszek egy Istenben. Meg se hallott, úgy darálta tovább. Hiába vártok bármilyen csodát, nem exhumál majd a jövendő század, nem neveznek el rólatok utcákat, a fejlődés bennünk ért el a csúcsára. Ti meg maradtok az élet lomtára. Miért is jönne egy új ember alak ítélni eleveneket és holtakat? Erre dühöngve rohangált fels alá, még a börtönöd is én teszem pokollá, mert mennyben, földön mindent én csinálok, én tőlem függ életed, halálod. Tudod, hányat vittem már le a pincébe? Golyó tarkójába, s vinnyoghat a férge. Hiszel hatalmamban, poklon, földön, igen? Csak a menny és a föld teremtőjében. Rám merett, és eltorzult a szája. A te fajtádat a diliház várja. Mert aki nem lát bennünk nagyszerűt, az vagy hülye, vagy elvetemült. Nem vergődik vele, a helyére teszem. Az elektrosok majd segít ezeken. Ti csörgősipkát kaptok, én meg nevetek, s én rámosolyogtam. Hiszem a szent lelket. Most már az öklétől döngött az asztal, csak az marad meg, ki szolgálni akar. S veled még beszélni sem lehet semmiről, az ember bezárt ajtókon dörömből. Hát meg fogsz rohadni a börtön fenekén, s jóddal kenjük ki a helyette kelevény. Vagy nem hiszed, hogy veled még ezt is lehet? Csak hogy Krisztus meghalt, s eltemettetett. Dúlt, fúlt, fújtatott, hát nem hiszel nekem? Akár a pápát is ide cepelem, sokba kerül. De ha nekem megéri, Mihály arkangyaltán előlem megvédi. Leütve elhozza egy diplomata kocsis, vajon a hívekből marad egy maroknyi? Mit hiszel? Az árnak elébe kivághat egy katolikus anyaszentegyházat. Hol elsápadt, hol vérbe borult arca, nem gondoltál még a sétaudvarra? Hol fél méterre a bakancsod alatt csontvázak feküsznek hason és hanyatt? A bilincs rajtuk, ezen egyedül ott a nő karja férjére feszül, így fúltok majd ti mind a sárba ott, de ő halottaiból feltámadott. Most aztán higgadt lett, hidegen nyugodt, amit nem hiszel, majd magad is megtudod, mert elszámolom, s most nyisd ki a füled, a csupasz bőröddel sem kell senkinek. Nem csak őrséggel veszlek körös körül, de gyűlöllek is feneketlenül, és szétmorzsollak, akár hiszed, akár nem. S én hiszem az örök életet. Ámen. Lénárd Ödön, Striptíz. Ami először húlt le rólam, a levéltár kutató terme. Hunyt szemem recehártyája, színes ablakára emlékszele. Majd az iskolát vetettem le fájva is, lelkes boldogan, mikor plasztik gyurmává züllött, mit én lélekként hordoztam. Aztán röhögve tépdesték rólam a szabadságot, a ruhát, az embert. Megszoktam a pórázt, a kalodát, a napot, ha sütött, az esőt, ha vert. Azt már nem is tudom, hogyan, csak szétfoszlott körös körül a könyv, a muzsika, a szellem, s a liturgia elcsöndesült. Ma holnap a testem sem érzem, annyit rúgták, motozták, fogdosták, annyira nem az enyém a bőröm, tán észre se venném, ha lenyúznák. Óceánig nyúló láthatáromból szűk alagútba húzódtam vissza. Mint kútgyűrű fekszik kútgyűrűre, úgy éri csigolyát, csigolya. Egyenes. Nincs rajta törés, se hajlat. Másnak rabság, nekem tündérpalota. Gerincnek hívták valamikor rég, s hajdan közönséges, ma pedig csoda. Ez rajtam a végső bevehetetlen, mi már a legmagamhoz tartozik. Ahogy Ferenc dobott le minden göncöt, s Ajka csak mi atyánkot harangozik, úgy élünk-e dióhéj világban egy héj alatt, az atyámmal ketten, s én körben a széles óperenciát, s a múlt egészét régen eltemettem. De ha egyszer majd ásatni jön a végítélet, mint expedíció, a régész csak legyint versre, iskolára, csupa kulturális tízió, de gonddal nyúl egy sor csigolyához, s elfüttyenti halkan magát, mint ki a hüllők új korszakában ritka kihaló fajt, embert talált. Lénárd Ödön, mint nyúl az őszi szántásban. Így élek immár 30 éve, futva, lebukva, újra körülnézve, hallgatózva, hol kizuhant földre, fontolgatva várjak-e még többre, szétzilálva minden csupasz bokrot, mert csapda lehet egy kapu, egy oszlop, s ha befordultam az utcasarkon, visszanézve, követnek vajon? Postámat rendre számon tartva, hiába várok megint egy lapra, kivigyázva látogató arcát, az új vádhoz merrő gyűlnek akták. Hatszor megrágva, mit tollam elkövet, hisz nagyítóból házza betűimet. Az írott árkust este összetépve, hogy kész legyek a hajnali vendégre, s tudva, hogy mindez esztelen okosság, nincs vad, mi örökre elkerülje sorsát, s arra való minden masina, rádió, hogy biztosan fogja bokámat a háló. Hol csapda vágja le a lábam tőbe, hol én rágom ki magamat belőle, s még ketté nem szeli valami a hátam, élek, mint nyúl az őszi szántásban.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár. Kedves hallgatóink, a Magyar Örökségdíjas Kecskés Együttest L. Kecskés András lantművész alapította 1981-ben, mely szellemiségében egyenes folytatása volt a Collegium Musicum Budapestnek és a Bakfark Bálint lantriónak. Az Együttes Zeneművészeti Egyetemet régi zenei kurzusokat végzett muzsikusai történelmi hangszereket szólaltatnak meg korhű, azaz autentikus előadásmódban. A tagok a Ráckevei, majd később a Szentendrei Régi Zenei Nyári Akadémia tanárai voltak 1984 és 2017 között. A kezdetektől fogva gyakori fellépői voltak a legtöbb rangos régi zenei fesztiválnak. Az együttes több évtizede fáradhatatlanul tevékenykedik a magyar és magyar vonatkozású, valamint más közép-európai nemzetek középkori, reneszánsz és korabarokk zenei örökségének megismertetéséért, kutatásáért és a hiteles előadásmód terjesztéséért, több ezer koncertet tudva a hátuk mögött. Munkásságuk gyümölcse több tucat lemezen is elérhető. A 2023. március 15-i ünnepségen L. Kecskés Andrást 6 évtizedes zenei munkásságát méltatva a Magyar Állam Magyarország kiváló művészet címben részesítette. A díjat Csák János kulturális és innovációs minisztertől vette át. Az együttes mind a mai napig aktívan koncertezik. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Kecskés Együttes játszik. Kellemes zene hallgatást kívánunk!
Mária, magyarok anyja, édesanyja, Krisztusnak választott anyja, szent pátrónánk, az egekből, magas mennyből tekints reánk, íme látod, ránk érkezett sok nyavaják. Mária, szegény magyaroknak pátrónája, egyedül édes hazánknak bizodalma, mert Szent István holta után reát bízta, azt akarta és kívánta, légy oltal. Thank you.
táblába víze, mindenkinek mikor árad zavaros a víze, az német is, hogy által jött, megváltozott íze, az német is, hogy által jött, megváltozott íze. Kis küküllő, nagy küküllő, gyönyörű folyása, nyárát vizek, kedves íze, rózsa az illatja. Bőterméssel határidat Isten látogassa, bőterméssel határidat Isten látogassa. Maros székről, udvarhelyről megyek három székre, szépségéről, térségére nincs más a Erdélybe. Isten tartsa, szaporítsa gabonáját benne, Isten tartsa, szaporítsa gabonáját benne. Egészséggel, békességgel édes lakóföldem, kit sóhajtott és óhajtott ez napokban szívem. Ím, hogy jutik, belé lépik, megvidult a lölköm, ím, hogy jutik, belé lépik, megvidult a lölköm. Mohatik már minden ember, örüljön ez napba, nagy jó kedvet, még örömöd, mutasson ez napba. A én szívem meg, az a jön szerencsés ólába, a én szívem meg, az a jön szerencsés ólába. Haza hajtott türke varjú, járjunk ezt a lámba, nem vethatjuk, nem hozhatjuk, járt hát egy lámba. Szálljak mondjam, támad járja meg,
Ezt a ház, én a város, én a ház, nem is egy ház, három szám.
kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Kecskés Együttes játszott. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délutáni stáb tagjai, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk, melyben professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral beszélgetünk életútjáról. Ezután Neuma című egyházzenei műsorunk következik. 14 és 15 óra között tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunk első felében először a Hüllők téli álmáról hallanak, majd Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 55. részét olvassa fel Szívós Győző. Az adás második felében Lorenz Freeman Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 5. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. Kisújszállási vételkörzetünkben ugyanebben az órában szó lesz arról, hogy szeptember 22-én ért véget a Pesti Vigadóban a 70 éves fennállását ünneplő, a 20. századi magyar bábművészet megkerülhetetlen társulata, az Astra Báb Együttes. A Vízvári László piarista paptanár vezette együttes témaválasztásaiban és bábtechnikai megoldásaiban is újítónak számított. Az 1968-as Ki mit tud, vagy később a Süsű a sárkány szereplőiként országos ismertségre tettek szert. Most Vízvári László atyáról Koltai Andrást, a piarista rend levéltárosát, az emlékkiállítás kurátorát hallják.
Vízvári László úgy kezdett bábozni, hogy fiatal tanár volt 1945-ben a Debreceni Piarista Gimnáziumban, és olyan hosszú volt a téli szünet, mert kevés fűtőanyag volt, és gondolta, hogy valamit kell kezdeni a fiúkkal, és akkor kezébe akadt a magyar cserkész egyik régebbi száma, amiben Tóth Sándor nevű bábos cserkésznek volt egy cikke, hogy készítsünk bábszínházat.
A 15 órai híreket követően Kapisztrán Szent Jánosról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök, majd Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a jó erkölcsi megítéléséről beszélget. 16 órakor Értékadó című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a keresztény identitásunkról Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök előadása hangzik el. Műsorunkban ennek a szerkesztett változatát hallgathatják meg. A felvételt a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten készítettük. 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából, majd 18 óra 35 perckor az 1956-os forradalom alkalmából készült irodalmi összeállítással jelentkezünk. 19 óra után iránytű című műsorunkban folytatjuk Selmeci György a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Erkel díjas zeneszerző zongoraművész karmester előadását, ami a II. Miskolci Arszakra fesztiválon hangzott el. A téma a kortárs magyar egyházzene. Filmes hírekkel és mozi ajánlóval is jelentkezünk. Ajánlónk következik a műsorhoz.
Az operai jegyről már nem is beszélek. Ma már van 56 ezer forintos operai jegy is. Ugye, de a 28 az biztos. Képzeljék el azt a négy tagú családot, amelyik meg akarja nézni a Kárment. Ugye? Tehát iskola nincs, koncert nincs, opera nincs. Ugye? Mi marad? A templom lehetne az egyetlen hely, ahol nívós, színvonalas, struktúrált, magas színvonalú zenével találkozhatna az egyszeri magyar. Ha sokat ácsorgunk, és sokat várjuk a sült galambot, akkor az sem marad. A papságnak nagyon nagy a felelőssége, és a szerzőknek nagyon nagy a felelőssége.
19 óra 45 perckor esti mesét hallhatnak, majd 19 óra 50 perckor a lélek szava következik, melyben Kormos Csaba gesztei plébános gondolatait hallhatják. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben a második Miskolci Arszakra Fesztivál részeként megrendezett a Szakralitás Szegletkövei című tudományos konferencia két előadását szerkesztette adásba Farkas Erzsébet. Ezúttal Juhász Ferenc, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá, valamint Végvári Zsófia, Csontvári a Proféta című előadásait hallhatják. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Végvári Zsófia művészettörténész beszél.
Majd Rómába érkezett 80-ban, 1880-ban, ahol már elkezdett festészettel foglalkozni, és amikor visszajött Magyarországra, az Égi Jóslatot hallotta, ugye 1881-ben ez az a bizonyos Szereszel a világ legnagyobb naputfestője, nagyobb, mint Raffaelnél. Ezt szerintem mindenki ismeri ezt a mondatot, és mindenki tudja, hogy milyen ikonikus jelentése van a magyar művészet történetben, és talán most már Csontvárit mindenki jobban ismeri, mint Munkácsit, mint egy fejfej mellett van a két nagy, legnagyobb festünk is.
19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. 20 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, ezután Kapcsolj rá című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk, Berecz Renátát hallották.
Van az úgy, hogy szárnyal a szerelem, lángja az egekig ér, hova tart, nem érti a fene sem.
És van úgy, hogy vergődik idelem, áztatják túlszak esők, vihardul itt benn, de csak kicsiben, s jönnek még napos idők. Kiszárad a könnyed, a sok hiszti után az ég aja kisimul, ismét a fény lesz az út.
csillagos ég, villámot szól, jön az eső, földre lehull, árad a fény, elszabadul, nagy a vihar, szavakat szól, haragot szül, dühöt csihol, pereg a könyv, lángba pereg, rezzen a szív, bele